Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Az előző gyülekezetem, ahol szolgáltam, a Lucfalvi gyülekezet volt. Miért tetszik mosolyogni? Van, aki nem hallotta. Tehát az előző gyülekezetem egy nagyon gyönyörű helyen volt, Lucfalván. Járt-e valaki már Lucfalván? Föl a kezeket. Ó, nagy tartsaiak, óriási. Mert közben mondom, hogy az énekkarunk is úgy alakult ott, amikor oda kerültünk, hogy azt mondtuk, hogy szeretnénk egy énekkart, olyat, mint a nagy tartsait, elhívjuk őket, figyeljék meg, és ezt szeretnénk mi is. Egy nagyon jó kis énekkar volt nagy tartsám, meg is hallgatták, és a következő alkalom 1975 mennybe menetel ünnepének napja volt, rákövetkező vasárnap, és mondtam, hogy aki énekkaros szeretne lenni, az jöjjön mind előre az orgonához. És 70-valahányan jöttek elő. Persze volt belőle 83, aki nem jól énekelt, de a többi megmaradt, és egy csodálatos énekkar alakult, amelynek köze van a nagytartsai énekkarhoz, mert nem is gondolták, hogy nem csupán azzal szolgáltak, hogy valamilyen éneket elénekeltek, és szeretetükkel ott voltak, hanem egy énekkart tudtak létrehozni a tudtukon kívül is, ami sokáig működött, és talán még ma is működik, ahogy én tudom. Mert a misszióról van szó alapjában véve. De nem ezt akartam mondani, ez a kedves mosoly nyomán jutott az eszembe, hanem azt, hogy ott voltam Lucfalván, mint lelkipásztor, nagyon sokan jöttek hozzánk látogatóba, szívesen jöttek más gyülekezetekből, fiatalok, idősek egyaránt. Egyszer jött egy csoport fiatal Békés Csabáról, és a több nap során, amíg ott voltak, elmentünk kirándulni. Nagyon meleg volt, melegebb, mint a mostani napokban, és biztattam őket, fiúk, lányok, ne csüggedjetek! Másfél kilométer, ott van egy forrás, ad fontész a témánk, ott van egy forrás, finom, hűs vizet fogunk inni. Megyünk, boklászunk, odakanyarodunk, forrásnak egy kis tisztása, s mit látnak szemeink, majd elájulunk. Az egyik Békés Csabai fiatal már odaérkezett, a forrás kútfeje fölött ült, lába belelógott a vízbe, és itt tapicskálta és mosta a lábát a forrás közvetlen közelébe, ahogy kibúzgott a víz, és nem tudtuk meginni a vizet. Hát igen, forrás, de milyen forrás? Ez a kérdés, ezért mondom csak el ezt a történetet. Aztán később jó lett még nekünk az a forrás, de abban a pillanatban nem volt. A témánk, hogy vissza a forráshoz, hogy mi az a forrás, amihez vissza kell térni, és amiből meríteni kell, ami még biztos alapja a mi hívő életünknek, hogy helyes alapokon, forrásokon nyugodva úgy éljünk, ahogy kell. Mert ha az alapok és a kezdet nem jó, akkor már biztos, hogy nem jó a többi. Ha később van valami hiba, az még helyreigazodhat, vagy úgy is maradhat. De ha alapvető hiba van az elején, minden későbbi rossz. Ha a kedves Péter testvérem azt tanulja meg az általános iskola első osztályába, hogy 1+1=15, akkor utána akárhogy fog, akármit fog számítani, akármilyen ügyesen és jól, mindent el fog rontani. Így van? Igen, nagyon jó. Akkor is el fogod rontani. Még ha tudod, akkor is elrontod. No most, tehát, ha az alapok rosszak, akkor biztos, hogy minden más, ami következik, már rossz lesz. És azért volt csodálatos, hogy az Úr az egyházat már a kezdetben nagyon oltalmazta a hibáktól és az eltévejedésektől, mert jöttek ragadozó farkasok, meg béresek, akik a nyájat el akarták téríteni. És amikor az első egyházban történt például egy olyan nagy hiba, sőt bűn, mint Anániás és Szafira esetében, akik Mit csináltak? Így van. Hazudtak? Hazudtak? Akkor meg kellett halniuk. Hú, lehet, hogy itt minnyáján halottak lennénk, ha ez lenne ma is Istennek a büntetése, rajtam kezdve, de irgalmas az Úr, mert mondjuk úgy, ha finoman fogalmazzunk, jó, hogyha én füllentek, attól még nem dől össze az egyház. De ha az első emberek füllentettek volna, már rég összedőlt volna. Ha az őrökön múlott volna a húsvéti sírnál a Jézus ügye, a füllentősökön, vége lenne az egyháznak. Azok az emberek, akik megbízták őket a hazugsággal, azok hiába hazudtak, és hiába vettek rá valakit a hazugságra, nem tudták az egyházat semmivé tenni, mert voltak, akik az igazat megmondták. Valószínűbbnek tűnt a hazugság, mint az igazság, és ez nagyon sokszor így van. De az igazság az igazság. Azt úgy kell mondani. Ahogy az első tanítványok tapasztalták és átélték a húsvéti történést és előtte a nagypénteket. És ahhoz ők ragaszkodtak, akármi is volt, és ha még megverték is őket, és megostorozták őket, és megfenyítették őket, akár a nagy tanács előtt is, ők örömmel mentek tovább, hogy a Jézus nevéért érte őket ez a gyalázat, és ugyanott folytatták, ahol abba hagyták. Az Isten őrizte a kezdetet, az Isten adta a kezdetet az ő népének, hogy jól kezdődjön, hogy ne tudják eltéríteni, hogy aztán, ha később ráépül mindenre az egyház, az első hívők életére, bizonyságtételére, megváltozott jellemére, az az egyház meg tudjon maradni évezredeken keresztül. Akármilyen hiba, vagy bármi lesz később, de ha az alap jó volt, akkor megmarad minden. És miről tettek bizonyságot az első tanítványok? Krisztus haláláról és föltámadásáról. A mi bűneinkért halt meg az Úr Jézus Krisztus, és Isten igazolta az ő áldozatát azzal, hogy föltámadt, élő Ura Jézus, és vele is érte, bejuthatsz te is a mennybe, és vele te is újat kezdhetsz. És lehet, hogy sokat nem tudunk sokféle egyházi tanításból, de ha ezt nagyjából tudjuk és tapasztaltuk is, akkor ennek nyomán mi megmaradhatunk, mi végezhetjük a missziót, lesz erőnk arra, hogy kitartsunk az Úr mellett, és bizonyára lesz gyümölcse is a szolgálatunknak. És a missziói konferencia minden tagja indulhat a misszióba, mert az első tanítványokról azt látjuk, amit később egy híres ember így fogalmazott meg, hogy minden hívő egy misszionárius. És ez a nagy kérdés, hogy az vagy-e, testvérem, misszionárius vagy-e? Nem az afganisztáni katonai misszióban, harckocsiban és a többi, ami sajnos majdnem, hogy így van néha, hanem az Úr ügyében, a szó igazi értelmében, már itt is látjuk, hogy már a szavakat, hogy misszió, hogy elforgatják katonai misszió, hát fából vaskarika az egész. Minden hívőnek, misszionáriusnak kell lenni, és ha igazán az Isten gyermeke misszionárius lesz, azaz terjeszti a hitét az életével és a szavaival, ahogy ő tudja a maga lehetőségei szerint, talán sokszor nagyon kicsi az ő szerepe, de azt fogja látni, hogy működik, van eredménye annak, hogyha én az Úrra bízom az életemet, és róla teszek bizonyságot. És nem csak azt kérdezem meg, hogy kedves testvérem, van-e egyetlen lélek, aki a te szolgálatod nyomán bűnbocsánatot, új életet nyert, bizonyosságot az örök élet felől, tehát hívő lett, hanem, hogy vajon látod-e, hogy ez a feladatod, Akár van eredménye, akár nincs, mert az az Úr kezében van. És arra szeretnék biztatni mindenkit, hogy legyünk az Úr misszionáriusai, vagy békekövetei, ahogy az egyik énekünk mondja, hogy légy örömmondó, békekövet, hirdesd a szabadító elközelgetett. Hogy kezdődik ez az ének? Igen, köszönöm. Ósion ébredj. Ebben az énekben van benne. Tehát a forrás, a kezdet, az eredet nagyon fontos. Sokféle forrás van, de megtaláltuk-e azt az igazi és drága forrást, amiből az élet vize árad? János evangéliumának a 4. részében olvassuk a samáriai asszony történetét. És a samáriai asszonynak egy kútforrásnál mondja az Úr tanításul a 4. rész 14. versében, aki pedig, hát a 13-14, Jézus azt mondta, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik, aki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Ez az a forrás, amiről szó van ebben az igében, amit a samáriai asszony megtalált egy földi forrás mellett, ami példa lehetett az ő számára, tanítás lehetett az ő számára, jelkép volt az ő számára, hogy jobban megértse azt, amit az Úr üzenni akar. Tele van szomjas lélekkel a világ. Vágyódnak arra, hogy megelégedjenek. És próbálják megtalálni a szomjúságuk oltását a különféle zenében, a különféle szórakozásban, mindenféle társaságban, sokféle tanításban, okkult dolgoktól kezdve, amit csak elképzelhetünk, felsorolhatunk, és nem találják meg. Miért van az, hogy egyre mélyebbre jut mindenki és az egész világ abban, ami a hamis dolog? Mert nem találja meg a szomja oltását benne, és ennek az a következménye, hogy még inkább be akar azzal töltekezni, hogy hát ha akkor megtalálom. Olyan, mint a részeges ember mondjuk, hogy ivott egy pohárkával, hát nem múlt el a búja. Akkor nem azt mondja, hogy máshol kell keresni a szomorúságomnak az elmúlását és oltását, hanem akkor két pohárkával. Azt se oltja el a szomjamat, akkor még egy pohárkával. És így jön a harmadik, negyedik, azt se oltott el a szomjamat, még egyel, még nem, teljesen részegessé nem lesz. De ez nem csak ebben jelentkezik, hanem minden hobbiban, minden látásban, minden Isten nélküli célban, ilyen rosszban is, mint például a mondjuk a kábítószer is, hogy egyre inkább fogyasztja, de a jó célban is, hogy valaki például focista, de rabjává lesz annak is, nem marad számára egy érdekes sport, ami tetszik, és akkor nézi meg, amikor ő akarja, és akkor kapcsolja ki, amikor ő akarja, hanem irányítják benne végül is, hogy mikor és minden idejét mondjuk azzal töltse. Nem oltja tehát a szomjúságunkat semmi el ezen a világon. És erről beszél elsősorban ez az ige, és hogy a keresztény gyülekezetnek egy oázisnak kellene lennie ebben a sivatag életben, amikor körülvesz bennünket mindenféle ember és mindenféle dolog, és az emberek üresek, sivárak, laposak, reménytelenek, egyedülvalók, és ott van az a közösség, az a gyülekezet, amelyik a te gyülekezeted, amelyiket te formálsz, amelyiket nem bírálsz, hanem amelyikben segíted, hogy olyan legyen, ahogy te is látod, hogy jó lenne, és azt a kicsit hozzáteszed, és imádkozol, ott van az a gyülekezet, és belépnek oda, mondjuk a kerítésen belülre, vagy a templomajtón belülre, és érzik, hogy valami egész másmilyen világba jöttek. És egyszer csak megértik, hogy ez az Isten világa. Hogy ha először nem is tudják, hogy miért, de vágyuk támadjon oda jönni, mert ott múlik a szomj. És megérti, hogy igazi közösséget és igazi szeretetet sehol máshol nem kap. Kényelmesebb széket, mint egy templompad, akárhogy lehet találni. Ha azt kérdeznénk, hogy melyik a legkényelmetlenebb ülőhely, lehet, hogy sokan azt mondanák, hogy a templompad. És miért ülnek mégis ott néhányan, és nem a fotelban? És miért ülnek néhányan a fotelban, és nem a templompadban? Ezt is lehetne kérdezni. De aki ott ül, az azért ül ott, mert valami olyat kapott ott, amit sehol máshol nem kap, és tudja, hogy megéri ott szorongani a templompadba ezért. Sőt, lehet, hogy negyed óra múlva már észre se veszi, hogy milyen kényelmetlen volt esetleg az a hely. Ez nem mentesít bennünket attól, hogy ne tegyük kényelmesebbé a templompadokat, vagy ne cseréljük ki nagyszerű székekre, egyelőre ez nehezen megy a hagyományok miatt, de arról mindenképpen szó van, hogy olyan legyen a te templomod, a te gyülekezeted, a te közösséged, a te életed, hogyha oda jön valaki, akkor az először megsejtsen valamit abból a másból, ami ott van, és utána megértse, hogy mi az a más, ami ott van, és végül vágyakozzon arra a másra, ami ott van. És ha megérti, hogy szeretetet, közösséget, és végül bűnbocsánatot sehol máshol nem kapok, akkor majd megnyílik az ő szíve, és elindul az Úr útján, és ő is átadja az életét az Úrnak, és lesz az ő követője. És ez a célunk, hogy emberek az örök élet útját megtalálják, és a földi vándorúton át boldogan arra fele tartsanak, éljenek, és ők maguk is szolgáljanak. És ez mindazon múlik, hogy van-e forrás ebben a sivatagos világban. És ahogy láttuk ebben a néhány szóban, amit az Úr mondott, hogy megszomjaznak az emberek, és csodálatos nekik az, hogyha valami olyat találnak, ami a szomjat oltja. És ezt megtalálják, ha igazi közösség a gyülekezetünk, ha az Úr ott van velünk, és isznak abból a vízből, amit az Úr ad, és többet meg nem szomjaznak. Tehát olyan vágy nem lesz a szívükbe többé, hogy mindenképpen akarok valamit. Olyan szomjúság lesz benne, hogy vágyakozik az Isten igét még jobban hallgatni, ő vágyakozik egy kis szép tájba néha kimenni, de nem mehettem ki, hát nem mehettem ki, hát nem volt rá időm. De az a szomjúság, az a gyötrő szomjúság, és az, hogy mindenképpen meg kell valamit szerezni, az el fog múlni a szívéből. Mert olyan valamit kapott, ami nagyobb annál. És aztán ez az ember, akinek a szomját az Úr olthatta, abból az örök élet vize fog ömölni, örök életre buzgó víznek forrása lesz, ahogy itt halljuk, ő maga is forrássá lesz mások számára. Hogy is van ez a forrás? Vissza a forráshoz. A címünk egy régi-régi középkori, 1400-as évekbeli mondás, ad fontes, latinul, vissza a forrásokhoz. Mi azért rövidítsük le egy kicsit magunknak, hogy vissza a forráshoz. Mert tudjuk, hogy egy forrás van, melyből fakad bűntörlő drága vér, ahogy az egyik énekünk mondja. Mit is jelentett ez az ad fontes? A középkorban azt mondták, hogy, és ez volt a fölvilágosodás kezdete, hogy vissza kell térnünk a gondolkodásunkban és a tanításunkban az eredeti anyagokhoz, tanításokhoz, formákhoz, tehát a régi szerzőket, az ókori szerzőket például eredeti nyelven kell tanulmányozni, görögül, latinul, és még alaposabban tanuljuk, és az ő műveik, amelyek alapvetően meghatározzák a mi középkori kultúránkat, azt jobban tudjuk és értsük, mert az eredetit olvassuk, és az az igazi, és ha valamit már később félreértettünk benne, vagy már nem is használjuk az eredeti forrásokat, most visszatérünk az eredeti forrásokhoz, a nagy filozófusokhoz, a nagy költőkhöz, a nagy írókhoz, a nagy történészekhez, ad fontes, vissza a forrásokhoz, és mindent jobban, tökéletesebben és rendesebben fogunk tudni csinálni. Erkölcsileg is a saját életünkben. Ezt jelentette vissza a forrásokhoz. Csak ennek a forráshoz visszatérésnek két oldala van, az egyik a humanizmus, a másik a reformáció. Mert a humanizmus, amelynek ez része volt, azt jelentette, hogy emberi módon térünk vissza, és az emberi forrásokhoz, és éppen ezért senkire, semmire nincsen szükségünk, mert én vissza tudok térni a forrásokhoz. Én tudok a forrásokból meríteni, én értem a régieket, tudom, hogy mi a jó, tehát el tudom dönteni, hogy mit fogok tenni, hogyan fogok vélekedni, merre haladok. Kizárták a teóriájukból, tudva, de tudatlanul is magát az Istent. No most az egyik, a rotterdami Erasmus volt, aki hirdette ezt, hogy vissza a forrásokhoz, aki 1469-ben halt meg, az egyetlen évszám, amit tudok a történelemből, és ezt se tudnám, ha nem néztem volna meg előtte, és nem írtam volna le magamnak. Tehát, hogy körülbelül tudjuk, milyen korba behelyezni őt. Ő volt a humanizmus egyik legnagyobb képviselője. Még odáig is elment ez a rendes és jó akaró, nagy tudós Erasmus, hogy a Bibliát is az eredeti nyelven kell megismerni és tanulmányozni, és a görög Bibliánál kutatta a kéziratokat, hogy van pontosan, nem írtak-e valami tévedést, mi az eredeti formája, amíg másolgatták, nem tévedtek-e valamit. Csak éppen a szívére nem hatott különösebben. De ebben az időben adta Isten, hogy Luther elkezdjen munkálkodni. Elhívta Luthert az ő követésére. A reformáció nem azzal kezdődött, hogy azt mondta Luther, hogy ez mind szörnyű és nem jó így, ahogy van, hanem azzal kezdődött a reformáció az 1500-as évek elején, talán 1508-ban, hogy ő már, mint teológiai tanár, a Bibliát olvasva megértette annak az üzenetét, hogy személyesen szól hozzá Isten, hogy az igaz ember hitből él. És azt értette meg Luther, hogy én, aki eddig azt mondtam, hogy jó ember vagyok, meg azt mondta, hogy rossz ember vagyok, most nem is tudom, hogy ki vagyok igazán, és rettegek, ha visszajön a Krisztus, mi lesz én velem. Most megértette, hogy nem ez a kérdés, hogy most jó vagyok, rossz vagyok, van még rosszabb én nálam is, akkor úgyse rajtam kezdődik az ítélet, hanem megértette azt, hogy az igaz ember hitből él, ha te hiszed, római levélben van, ha te hiszed, hogy Jézus Krisztus a te bűneidért halt meg a kereszten, és megbánod a bűneidet, és nekiadod a szívedet, az életedet, akkor ő kézbe vesz, eltörli a bűneidet, új emberré formál, ő lesz a forrása minden jónak az életedbe. Te ember maradsz, gyarló voltoddal együtt, de lesz ott egy forrás, egy isteni forrás. A bűnbocsánat forrása, és az Isten áldásainak a forrása, amelyik segíteni és vezetni fog, és mássá lesz az életed, és a hívő ember nem azért más, mert én milyen nagy vagyok, hanem amennyire ott lehet az Úr az ő életében, és Úr lehet az Úr az élete fölött, annyiban más, és annyiban tud szolgálni ott, ahol ő van. Vajon Úr-e az életünk fölött, és tényleg ő szabja-e meg a mi dolgainkat? No most, amikor Luther hitre jutott, és tovább tanította az egyetemen, még 1517 előtt özönlöttek a hallgatók hallgatni az új tanítást, a kora papjai közül is sokan már megértették mindezt, és átadták néhányan a szívüket, az életüket az Úrnak. Ez volt az egyik oldala a reformáció indulásának, a gyakorlati oldala pedig az volt, hogy a középkori egyház a végtelenségig megromlott, mert eltért a Bibliától, eltért az eredetitől, eltért Krisztustól, és a Bibliára nem figyelve olyan hamis tanítások keringtek, hogy szörnyű, a tanítások lényegét illetően, tehát, hogy ki a megváltott ember, mi a megtérés, hogyan juthatok a mennybe, és így tovább. A leglényegtelenebb kérdésekig menően, hogy az erekjék, meg azoknak a hatalma, meg a csodatevő ereje, és aztán, amit tudunk, a bűnbocsátó cédulák kérdése. Nem ez a témánk most, de a lényeg az a mi szempontunkból, hogy a középkori egyház nagyon eltért az eredetitől, mert nem figyelt a Bibliára, nem figyelt Krisztusra, nem alázatosan követni akarta, hanem egy szervezetté vált, amelyik önjáró lett, és a maga látása, elképzelése szerint többségileg, vagy egy-egy hamis ember döntése alapján, legyen az püspök vagy pápa, ment a maga útján előre. És nem vetette össze a Bibliával a tanításokat, de nem élt Krisztus se a szívében, és éppen ebből következett az, hogy a hamis útra jutottak. Amikor egy farizeusok és írástudók megkérdezik az Urat, hogy a feltámadás felől, hogy volt egy ember, és annak volt 7 felesége, sorra elvette őket az ószövetségi rend szerint, a mennyországban melyik lesz az ő felesége, hogyan is lesz, egy fogas kérdést akartak tenni, tessék, hogy? Igen, igen, így van. Akkor, tehát 7 fiú testvér és egy feleség, akkor az Úr azt mondta, hogy tévelyektek, mert nem ismeritek az írásokat és az Isten hatalmát. Ez a tévelygés forrása, nem ismeri a Bibliát valaki, és nincsen személyes kapcsolata az Úrral. Éppen ezért a megoldás itt kezdődik, ismerd a Bibliát, vissza a forrásokhoz, és kerülj személyes kapcsolatba az Úrral, vissza a forrásokhoz. Minden tévelygéssel szemben ez áll, és akkor leszünk az Úrnak igazi tanítványai, ha mi hűségesen tanulmányozzuk a Bibliát, de hívő szívvel és lelkülettel, akik nem a Biblia fölött állunk, hogy én megbírálom a Bibliát, hogy mi van benne és elfogadható vagy sem, hanem a Biblia bírálhat meg engem, és mondhatja meg nekem, hogy mi a helyes és mi nem. És eljutok oda, hogyha a Biblia mond valamit, még ha én eddig állítottam is teljes erővel, hogy így és így, de ha a Biblia más mond, akkor elfogadom, hogy úgy van tanításban is, és az életvitelben is. Az életvitelben is, hogy még az ellenségnek sem visszaütök, hanem szeretettel reagálok, és a későbbiek során rá fogok jönni, hogy többre jutok vele, mint a legnagyobb saját igazságommal. Mert az én Uram is ilyen volt, és ő ezen keresztül munkálkodik, ezen keresztül tanítja az embereket, a többieket, és az én ilyen életemen keresztül is, hogy kicsoda ő. Hogy az igaz Istent találják meg. Aki szerető Isten, aki bűnbocsátó Isten, aki a bűnt gyűlöli és elítéli, ha valaki nem tér meg ő hozzá, de ha valaki bűnbánattal jön, minden el van felejtve, és a tenger mélyére veti a bűneit. Tehát rotterdami Erasmus, aki vissza akart szintén térni a forrásokhoz, és humanista tudós volt, az ő idejében élt Luther, aki próbálta megnyerni Erasmust, hogy hát ha ő is a Krisztus útjára lép, de egy ideig úgy volt, hogy talán a hit útján elindul, végül nem indult el. Volt egy ember, aki elindult. Ki volt az? Így van, Melanchthon. Pont ide passzol hozzá. Melanchthon volt az, aki viszont elindult. Ugyanilyen humanista volt. Ugyanígy kezdte. A délelőtti előadásban hallottunk is róla, hogy görög tanár, latin tanár, héber tanár. Hát pont ez kellett vissza a forrásokhoz. Hogy van a Bibliában? Ha valami kételj volt, hogy így van, úgy van, nézzük meg az eredetit. És világos volt, kiderült, hogy jó. És most egy angyal jöjjön ide.
Köszönöm.
Elnézést, de baj van a tolkommal. Meg velem is mindig, de hát az más kérdés. Tehát így jön a képbe Melanchthon, aki Lutherrel együtt munkálkodik, ő hívő ember lesz, megtér, mint Luther Márton is, és ezt a jó dolgot, ami önmagában semmit nem ér, hogy humanizmus, átfordítja igazi maradandó haszonra, hogy megértse az Isten formális népe, de a hitben elindult népe is, hogy igen, a hitünk számára legfontosabb, mint személy a Krisztus, és mint valami dolog a Biblia. Vajon így van-e a mi életünkben is? Ha igen, akkor lehetünk majd misszionáriusok, márpedig azoknak kell lennünk. Tehát megyünk a forráshoz, és ha a forrásnál azt találjuk, amit találni kell, illetve ha a jó forráshoz mentünk, akkor azt találjuk, amit találni kell. Nem azt a békés csavai leányzót fogjuk ott találni, hanem az élő vizet, amelyik fölüdít, megújít, jöjj el az élet vizéhez, majd fogjuk énekelni, de van egy olyan ének is, hogy ismerek egy drága, dicső folyamot, csodálatos énekek ezek, testvérek, elő kell ám venni őket, mint az előbb elhangzott sok-sok új számunkra új éneket, mi öregek ismergetjük őket, ugye, nagytartsaiak, stb., de érdemes tanulni, mert jó szövegeik vannak. No most befejezésül, hány percen van János testvére, hajt minket ő, mint a... Nincs itt a János, akkor este 8-ig. 6-kor vacsora van. Hát ez elég nagy baj. Hajt, mint az őrült, benne van a Bibliában, kinek mondja kicsoda. Az autóvezetők igéje hajt, mint egy őrült. Ki tudja? Tessék? Igen, Jéhu volt az illető, ami ugye arról tudták meg, hogy ő közeledik a város felé, a hajtásáról, hogy megismerjük, hogy Jéhu az, mert hajt, mint az őrült. No, tehát autóvezetők igéje, keressék meg, hogy hol van megírva. Minket is hajtanak, ezért igyekszünk, a lényegre már nem marad idő. Tehát, amikor vissza a forrásokhoz, akkor háromféle dologban próbáljunk visszamenni a forráshoz, ami segít bennünket. A hitben, a tanításban és a gyakorlatban. No most, először is a hitben vissza a forrásokhoz. Mit is jelent ez? A Jelenések 2-ben olvassuk, az efezusi gyülekezetnek mondja az Úr, hogy az első szeretetet elhagytad. Tehát amikor a forráshoz megyünk, akkor Krisztushoz megyünk, és amikor az első szeretetet elhagyva ellankadtunk, ellanyhultunk, és másmilyenek lettünk, mint kellene legyen, akkor visszamegyünk oda, ahol elindultam a hitben. Márpedig amikor elindultam a hitben, az mikor volt? Akkor volt, amikor megtértem. Lehet azt is mondani, hogy az életem első pillanatától elindultam. Igen, sok minden történt, már a keresztség előtt is talán, meg a keresztségkor is, és az se lényegtelen, de a nagy elindulás az, amikor az Úr megnyitotta a szívemet, és elkezdtem megérteni, hogy szeretés hív, és erre a hívásra én válaszoltam. No most, van olyan ember, aki elindult az Úr útján és ellankadt. Valamikor szolgált, valamikor velejött, most pedig éppen csak valahol megvan. Isten gyermeke, hívő ember, csak éppen nem misszionárius mondjuk. És nem nagy lelkesedéssel szolgál, hanem azt az éneket is már, hogy olyan örömöt, mint a forrás, ugyanak, olyan örömöt, mint a forrás. És az ének igaz, de azt mondjuk, hogy hallgass, mert ezzel az ellenkezőjéről teszel bizonyságot. Márpedig nekünk misszionáriusnak kell lenni, és ha ilyen szívvel és lélekkel énekeljük, akármennyire igaz, akkor az ne hangozzék. A Bibliakörben tegnap igénk volt a Cselekedetek 16-ból, Lidia megtérése után és a börtönőr története előtt, annak a kisleánynak a története, akiben jövendőmondás lelke volt, okkult lélekkel átjárt valaki volt, és azt mondja, hogy ezek az emberek a magasságos Istennek fiai, akik az Úr útját hirdetik nektek, és Pál apostol elhallgattatja, pedig igazat mondott. Csak hát olyan szájból hangzott, ahonnan jobb, ha nem hangzik, mert akkor, ha az életét is nézzük, az ellentétéről tesz bizonyságot. Tehát vissza, oda, amikor elindultam. Ha elindultam az Isten útján, az azért volt elindulás, mert megértettem, hogy enélkül elvesztem, ez az élet jobb, és ez az út járható, és az Úr fog segíteni nekem. Tehát erre válaszul azt mondtam, hogy igen, Uram, bánom az eddigit, s veled indulok. Eltelt a sok év és az évtized, ellankadtam, vissza az első szeretethez, eszembe idézhetem, hogy miért indultam el az Isten útján. Nem azért, mert azt mondtam, hogy hű, ez valami nagyon rossz lesz, ez szörnyű lesz, hát akkor én hívő leszek, hurrá. Nem ezt mondtam, hanem azt mondtam, hogy nagyon jó lesz. Még ha tudtam is, hogy jár nehézségekkel. Ez csodálatos öröm. Ez valami nagy reményt csillant föl előttem. És azért indultam. Vissza oda, hogy újból nagy reményt csillantson föl előttem az Isten ügye, hogy újból megértsem, hogy milyen nagy dolog, és átgondoljam, milyen nagy dolog az, amit az Úr tett velem, és netán visszagondoljak arra is, amikor régen az Úrral találkoztam, és megszólított engem, hogy az milyen csodálatos volt. Mint ahogy egy régi cimborával, ha összeakad az ember, már rég nem találkoztam, általánosban vagy mi együtt jártunk, találkozom vele, hú, de nagyszerű, egy nagy hátba vágás, és örömmel beszélgetünk az elmúlt dolgokról. Emlékszel, amikor? És így gondolhatunk vissza a régi dolgokra, és kell visszagondolnunk, és valamiről jegyezzük meg a mi indulásunkat, hogy segítség lehessen visszagondolni, hogy visszamenjek a forráshoz, hogy akkor valóban Jézus volt az első, akkor valóban nagy volt az elhatározás, akkor valóban kaptam a bűnbocsánatot és a kegyelmet. Milyen csodálatos volt! Ezt várom megint. Tehát vissza ide az életünkbe. No most, miről lehet megtudni, hogy valaki az Úr gyermeke, vagy sem? Úgy mondják, hogy van két diagnosztikai kérdés. És tudjuk, hogy mi is az Úr gyermekei vagyunk-e. Mint ahogy az autó műhelyben megvizsgálják az autót. Az első kérdés úgy hangzik, mindenki magába válaszoljon, magába, hogyha most meghalnál, ebbe a pillanatban hova jutnál? Megvan mindenkinél a válasz? Csak két szót lehet mondani, mennyország vagy pokol? Megvan a válasz? Megvan. Elhangzik a második kérdés. És ha most, hát ha azt mondta valaki, hogy a pokolba, akkor világosan tudja, hogy meg kell térnie. De aki azt mondja, hogy mennybe jutnék, annak hangzik a további kérdés, hogy, és ha most ott állnál a mennyország kapujában, és megkérdést kopogtatsz a mennyország ajtaján, és megkérdezik tőled, miért engedjelek be a mennybe? Mit válaszolnál? De csak magunkba válaszol. Igen, igaza van. Csönd. Mit válaszolni? Mert lenne, tehát itt megint mindenki válaszoljon magába. Van, aki azt mondja, hogy mert megkereszteltek, mert már a szüleim is templomba jártak, mert a legjobb vallást sikerült megtalálnom, evangélikus, mert nagyon jó ember vagyok, mert ezt és ezt csináltam, sok mindent lehet mondani, mindig értanul voltam, mert nagyon előzékeny ember vagyok, a világ legkezesebb ember vagyok, sok mindent lehet mondani, az én bűneim picikék ahhoz képest, ami a szomszéd. Igen, ha ezeket válaszolja az ember, mind rossz, javítani kell az autót. Ha nem ezt válaszolja, hanem azt válaszolja, amit tetszett mondani, hogy Jézusért. Márpedig még bővebben, mert Jézus az én bűneimért meghalt, s engem megváltott, akkor azt tudom mondani, hogy ez az autó jó, gördülhet tovább. És kezdődik a misszió. No most, ezt azért mondom, hogy magunk felől is így bizonyosak lehetünk, hogy hol állunk, attól függetlenül tudunk egy időpontot arra, hogy mikor lettem az Úr gyermeke, mikor nem, de segítséget jelent nekünk akkor, amikor a missziót végezzük. Hogy fölmérjem azt az autót, aki közeledik hozzám, mert ugye délelőtt beszéltünk arról, hogy azért, mert valaki garázsban születik, még nem biztos, hogy autó igazán, és azért, mert valakinek hívő környezete van, az nem lelkipásztor, édesapja, stb., az még nem biztos, hogy keresztény. Itt föl tudom mérni azt az embert, akivel beszélgetek, hogy hol áll a hitben, nem azért, hogy megítéljem, megbíráljam, lenézzem, hanem azért, hogy tudjam, hogy hol kell és miben kell segítenem neki, hogy előre jusson. Magyarán, hogy a missziót végezni tudjam. Hogy ne arról beszéljek, ami egyáltalán nem is kérdése, hanem arról beszéljek, ami a kérdése. Ne úgy, mint a egyszeri ember, be fogom fejezni 6 óra, 0 perckor. Igen. Ne úgy, mint az egyszeri ember, akit egyszeri gyerek iskolába földrajzórán feleltették, azt mondják neki, beszélj a Tiszáról, azt mondja, a Tisza nagyszerű folyó, de a Duna még szebb folyó és még hosszabb, és a Duna a fekete erdőbe ered, és a fekete tengerbe föl, és a többi, mondja a tanár, elég. No, tehát nem így, hanem hogy arról tudjunk beszélni, ami az ő helyzete, ahhoz kapcsolódjon. Tehát vissza a forráshoz az első az volt, hogy hitben visszamenni az induláshoz, a Bibliához, Jézushoz, és hogy ez mit hozott az én életembe, megszólítást és új életet. Aztán a másik az, hogy vissza a tanításban is a kezdethez, ami azt jelenti, hogy sokféle tanítás hangzik a mai világban, és úgy tudjuk lemérni, hogy tévtanítás vagy sem, hogy szilárdnak vesszük a Bibliát, mint támaszt. Tehát csalhatatlannak vesszük, nem a fordításokat, az eredeti Bibliát. Csalhatatlannak vesszük, tévedhetetlennek vesszük. Mert ha nem ennek vesszük, akkor eleve nincs értelme olvasni a Bibliát, akkor eleve nincs értelme reggeli áhítatot tartani és vasárnapi igehirdetést tartani, mert vagy igaz, amit mond, vagy sem, ha arra alapozza a beszédét. De azt olvassuk a Bibliában, amikor Timóteushoz szól Pál apostol, hogy így mondja a 2 Timóteus 3.14-től, de te maradj meg azokban, amiket tanultál és amik rád bízattak, tudván kitől tanultad, és hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre fölkészített. Nincs időnk bővebben magyarázni, de azt mondja az apostol Timóteusnak, maradj meg azokban, amiket tanultál, tudod, kitől tanultad, és az a teljes írás egy biztos alap a te életed számára. Amikor jönnek ezek a különféle tanítások, a homoszexualitástól kezdve bármeddig, nyissuk ki a Bibliánkat, imádkozzunk, kérjük Istent, hogy Uram, mi van a te ígédben, mutasd meg, hozd elém, és meg fogunk tudni mindenre válaszolni. De hogy kételje ne legyen senkinek, úgy zárójelben mondom, hogy ellenzi ezt az Isten, ezt a kérdést például. És akkor nincsen időnk tovább mondani, de a harmadik, hogy a gyakorlatban hol vissza a forráshoz. A gyakorlat, ami szolgálatunk és ami életünk, amit teszünk az Isten ügyében. Ahogy élünk és amit teszünk. Példán szemléltetem, például egy szeretet otthon példáján. Van egy egyházi szeretet otthon. Ha egyházi szeretet otthon van, akkor ott nem csak nagy szeretetben kell ápolni a betegeket, nagy együttérzésben gondozni őket, és meghallgatni, és ha időmet rá kell adni, akkor is teszek valamit érte, mert én az Úr gyermeke vagyok, hanem például tudnom kell, hogy kell beszélni az Úrról, mégpedig mint megváltóról. Nem csak, hogy van egy Isten, nem csak, hogy átölel az Isten, hanem úgy, hogy akkor ölel át, ha te az ő kezébe adod a te bűnös életedet, hogy új életet adjon, és az övé legyél. Mert az az idős nagyon közel áll a halálhoz. Az idősebbek állnak általában a legközelebb. És óriási felelőtlenség lenne, hogy mi, akik Isten gyermekei vagyunk, nem beszélünk nekik az örökké valóságról, és arról, hogy hogyan lehet oda jutni. Tehát, ha egy egyházi szeretet otthonban, ez csak egy példa, mert sok mindenre lehet alkalmazni, egy egyházi szeretet otthonban azt mondják, hogy mi csak az ápolásunkkal gondoskodunk róluk, mert az életünk példája az maga bizonyságot tesz. Igen, bizonyságot tesz a hatalmas és szerető Istenről. De azt még nem mutatja meg, hogy hogy jut be a mennybe. Tehát minden esendőségünk ellenére el kell mondani, és ha rossz az életünk példája is azért hallgatunk, akkor az első teendőnk, hogy változzon meg az életünk. És az életvitelünk nekünk legyen más. És akkor utána beszélhetünk. Nem az a megoldás, hogy ha nem megfelelő az életem, akkor nem beszélek az Úrról, hanem az a megoldás, hogy legyen más az életem, és akkor majd beszélhetek róla. De kell szólni róla, hiszen honnan tudná valaki az örök élet útját? Az általános kinyilatkoztatásból csak azt tudjuk, hogy van egy hatalmas és szent Isten, de az Úr Jézusban való közvetlen kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy ki ez az Isten, aki úgy szeret, hogy az egyszülött fiát adta értünk, hogy aki hiszőben ne elneveszem, hanem örök élete legyen. Tehát el kell mondanom, hogy Jézus által te is megszabadulhatsz a bűnből, és Jézus által te is bűnbocsánatot nyersz, és bizonyosságot kapsz afelől, hogy be fogsz jutni a mennybe, az Isten örök országába. És ez minden egyéb helyzetre is áll, tehát például a postás bácsival beszélsz, aki kihozza a levelet, hányszor járt nálad a postás életedben? Valaki mondja, hányszor járt nála. Enikő hányszor járt nála? Egyszer se, ő nála nem. Elég kevés. Jó, nálunk még most is naponta, az mondjuk nem tudom, csak így mondok egy számot, 5000-szer, de biztos többször. 5000-szer mindenkinél járt a postás. Úgy mondom csak. És 5000-szer nem beszéltél a hitedről, az Úrról? Azzal, akivel a legtöbbször találkozol az életedbe? Hát van kivétel, igen, akinek nem jár pénz, az nem. De hozzánk minden nap jön a pénzes postás. No most, igen, csatlakozzanak hozzánk. No most, tehát a lényeg, amit mondani szeretnék, akárhányszor jön vagy nem, vannak emberek, akikkel gyakran találkozunk, a gyerekünk tanítójával, a szomszédemberrel és a többivel, és nem beszéltünk az Úrról még nekik. Lehet, hogy azt mondtuk, hogy valami baja volt, hogy nem baj, jaj, szegény, majd átjövök én is segíteni, hogy kell, szevasz, viszlát. Ó, milyen jó voltam, hogy segítséget adtam neki, fölkínáltam, hogy átmegyek hozzá. Nekünk is fölkínálták, amikor nagy bajban voltunk, de amikor kellett jönni gyakorlatba, akkor már nem voltak ott, de ha lettek is volna. Na és mi van, hogyha segít, én nem tudom a tetőcserepet megigazítani attól, óriási dolog, de a mennybe nem jutok. No most, tehát ezt kell tudnunk, ez a vége, hogy van egy ilyen feladatunk, hogy a gyakorlatból ki ne maradjon az, hogy valamilyen módon az életünkkel is, de a gyarló szavainkkal is imádkozva, de valamit elmondunk a hitünkről, a mi megváltónkról, aki hatalmas arra, hogy ezt a néhány gyarló szót is fölhasználja, és emberek hívővé lehessenek. Vissza tehát a forráshoz, a Bibliához és Krisztushoz, vissza a forráshoz, hogy az Úr megtisztítja forrás által az életemet, és újat kezdek vele, vissza a forráshoz, hogy nem felejtem el, hogy misszionáriusnak hívott el az Isten, és minimum a környezetemben bizonyságtevője lehetek az Úrnak.